Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. Kalkuttai Teréz anyát Ferenc pápa 2016. szeptember 4-én szentté avatta. Teréz anya rendjében, a szeretett misszionáriusainak rendjében van női és férfi ág, sőt világi ága is van már. A magyarországi világi ág képviselője dr. Blaskovics Erzsébet a szentélyavatás után 2016 őszén előadást tartott a Boldogbattyányi László Orvoskör Egyesület összejövetelén. Az előadás címe Kalkuttai Szent Teréz anya titka. Fogadják szeretettel! Teréz anya nagyon sok mindent hordozott magába hosszú évtizedeken keresztül, ami van, amiről csak halála után tudtunk egyáltalán hírt kapni. De az igazi titkát én abban látom, amit ide írtam, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ágnes Gongsa Bojaksu néven Skopjeben született 1910-ben. Az életrajzi könyvekben hol augusztus 26, hol 27 van feltüntetve, ez abból adódik, hogy 26-án született, 27-én már meg is keresztelték, úgyhogy sokan ezt a dátumot használják. Látjuk ezen a körülbelül 13-14 éves kori képén, mert nagyon kevés fénykép maradt ugye ebből az időszakból, hogy egy milyen szép, értelmes, érdeklődő, kedves fiatal teremtés volt. Saját magáról mondta azt, hogy első szentáldozása óta erős, mély, mindent meghatározó szeretet fűzte Jézushoz. Első és egyetlen szerelmem Jézus szent szíve volt, írta később. Itt mindjárt elmondom, nehogy a végén elfelejtsem, hogy Teréz anya elsőkénteken halt meg. Ez egy szép keretbe foglalta az egész életét. Attól a naptól kezdve, tehát már a szentáldozása óta benne élt a lelkek iránti szeretet. Ez aztán növekedett az évek során, avval a reménnyel indult szerzetesi útjára, hogy sok lelket megmenthet. Az édesanyja valószínűleg megérezte ezt, mert azzal engedte útjára, mégpedig Dublinba. Tedd a kezed Jézus kezébe, és egyedül vele járj, indította útjára az édesanyja, és minden édesanyja elmondhatja a gyerekeinek. Mit hozott át otthonról az édesanyja példája alapján? Feltétlen bizalom Istenben, mert az édesapja korán meghalt, és nagyon sok nehézség érte gyerekkorában. Jézus szent szívéről ugye az előbb már beszéltem, és Mária Szekreten szíve tisztelete nagyon erős volt ott a családjában, az egész plébánia közösségében, tehát ezt otthonról hozta. A csodás érem kegyelem közvetítő hatalmába vetett hitet szintén nagyon nagy jelentőségeben a csodás éremnek Teréz anya egész működésében, és az otthonról származik. A római katolikus egyház abszolút tekintélye mellett ortodox és muszlim vallásúakat is megismerhetett. Tehát egy olyan közegből jött, ahol ilyen multikulturális, és ugye több vallású, tehát nem volt idegen számára az, hogy hinduk között kellett az életét folytatnia. Szoros kapcsolat a plébánia közösséggel, Mária lány volt, a kórusban énekelt, tehát így aktív közösségi ember volt kisgyerekkora óta, megismerte a családi ima megtartó erejét, a rózsafüggő fontosságát, minden áldott estel imádkozták közösen a szüleivel, amíg az apja is élt. Hárman voltak testvérek a rózsafüzért minden áldott nap, tehát ez nem csak rendi tanulság és tanulmány után, hanem ezt már otthonról hozta. És a szegények szeretettel a segítés, az édesanyja kimondottan arról volt ismert a környezetükben, hogy egy jótékonykodó lélek, és ezt a Teréz anyának ez egészen természetes volt, hogy a szegényekkel foglalkozni kell. lélegzett előttön szép fiatal lánynak írta le az akkori ismerősei. Hát ez a 16 éves kori képén látszik, 18 éves korában, tehát 28-ban felöltött a habitus, mégpedig Dublinba. Dublinba ment, itt körülbelül egy évig tartózkodott a Loreto rendben, ahonnan aztán indiai misszióba küldték, Darjeelingbe és Kalkuttába töltötte felváltva a többi időt, többnyire Kalkuttával volt, de a lelki élmények Darjeelingben érték, mert ott volt az anyaház, tehát ott tette le az első fogadalmat is. Ez a loretói anyaház Bard Mária alapított a jezsuita szellemiségű tanítórend volt, ezt itt nekünk nem kell bemutatni, mert ezek az angol kisasszonyok, mi is nagyon jól ismerjük itt Magyarországon is, úgyhogy tudjuk, hogy miről van szó, és azt is tudjuk, hogy első fogalmat itt tette le. Ez egy nagyon szigorú rend, bár nagyon sok sajátossága van, még fogok erről beszélni. Tehát Krisztus kicsiny jegyese lett az első fogadalmával, és egy év múlva körülbelül azt írta, hogy a misszionárius életet nem rózsák kövezik, inkább tövisek, de mindezzel együtt ez az élet tele van boldogsággal és örömmel, mert Jézus parancsát teljesítjük, menjetek, tanítsatok minden nemzetet. Tehát ebben a stádiumban Teréz anya a missziót a tanítással hozta kapcsolatba, szeretett tanítani, jól is tanított. Ez a kép az idén készült, amit itt látunk, ez az az iskola, ahol Teréz anya annak idején tanított. De látszik, a Teréz anya szentképet ölelő kislány már dokumentálja, hogy ez az idei a szentélyavatás után készült kép, tehát ünnepelte Teréz anyát a régi iskolájában minden gyermek, és gondolom minden pedagógus is, és minden szerzetes is. Amit a Loreto rendből hozott, az a Vard Mária példája, a jezsuita lelkiség. Jézusért mindent, ugye ez az ő által ővelő benne. Ez nem volt idegen Teréz anyától, mondanom sem kell, hiszen otthon is ebben élt. Tökéletes engedelmesség a katolikus egyházi hierarchiának. Hogy itt az engedelmesség milyen nehéz volt, ezt később majd rá fogok térni, de végtelenségig engedelmes volt. A hagyományos klauzúrát meghaladó nyitott rendszerű szolgálat volt az angol kisasszonyoké. Ez azért érdekes, mert szegény Bard Máriát 1600-ban emiatt az inkvizíciára is állították, ugyanis az a gondolat 1600-ban, hogy a nők, az apácák kimenjenek az utcára és a civilekkel foglalkozzanak, ezt nem tudta az egyház feldolgozni, de a múlt században rehabilitálták, és mind a katolikus egyház, mind a jezsuiták elismerték az érdemeit. Jelenleg Jézus Kongregáció az angol kisasszonyok hivatalos neve 2002 óta. Ez azért érdekes, mert ezt tudván Teréz anya talán erőt ismeríthetett abból, mert ő is nagyon sok nehézségen ment keresztül, hogy érdemes Jézus ügyé mellett kiállni, hiszen jön egy ilyen égi visszaigazolás, mint hogy a Vard Máriát is rehabilitálta az egyház. Úgyhogy le is tette az örök fogadalmat 1937-ben, az 27 éves korában, és gyermekkori gyöntötőjének azt írta, hogy sok kegyelemre van szükségem Krisztus erejére, hogy megszilárdítson a vakbizalomban, amely a megfeszített Jézushoz vezet, de boldog vagyok, igen boldogabb, mint valaha, és semmi áron sem akarnám feledni szenvedéseimet. Jézusért és a lelkekért, ez volt ugye Teréz anya mottója, és ezt, hogy Teréz anya ezt a nevet az örök fogadalomkor kapta. Ebben a rendben ez a szokás, hogy az örök fogadalmat letett apácák, az anya nevet adják, több ilyen szerzetes rend is van, kivéve a Teréz anya rendje, amit majd megalakít, amiről fogok beszélni. Tehát így a Teréz anya rendjével, szeretett misszionárisok rendjével senkit se hívnak anyának. Ő Teréz anya maradt, a többiek mind nővérek, még azok is, akik a helyét betöltötték a halála után. Hát egyelőre ott tartunk még, hogy Teréz anya a Loreto rendi nővér, fáradt a szenú tanít, vezeti az iskolát és látogatja a szegényeket Kalkutta nyomor negyedeiben. Ez a szegénység ismeretlen mélységű és tömegű az európai emberek számára. Hát itt egy-két képet ide emeltem, de ennél sokkal rémítőbb felvételek is vannak. Teréz anya még az otthon indítatásától kezdte el a szegények gondozását, de ez olyan mélységesen érintette, amit ott Indiában tapasztalt, hogy tett egy magánfogadalmat 1942 áprilisában, amit teljesen titokban tartott, a gyóntató ilyen kívül senki nem tölt róla, és ő mondta ezt, hogy ez rejt el bennem minden. Tehát nem nagyon értették, hogy mit miért csinál, de ez a titok, hogy ő tett egy magánfogadalmat, ami arról szólt, halálos bűnterhe alatt kötelezően, hogy megadott adok Istennek bármit, amit kér. Nem utasítom el semmiben. Később Teréz anya azt mondta magánfogadalmáról, hogy valami nagyon szépet akartam adni Istennek és fenntartás nélkül. Ezt a szeretet igazi túláradását, ezt az a látvány és az a végtelen nyomor váltotta ki belőle, amit ott látott, és amin érezte, hogy emberi erővel nem lehet segíteni. És hogy Jézus komolyan vette ezt, abból látszik, hogy 1940. szeptember 10-én a hívásban hívjuk ezt a napot, mert igazából ekkor kezdődött minden, a Darjeelingi vonaton egész életét meghatározó misztikus élménye volt, melyet sokáig titkolt, ez is a titkai közé tartozott, de később el kellett mondani, hogy látta és hallotta Jézust, aki azt kérte tőle, hogy hagyjon el mindent, és kövesse őt a nyomor negyedekben szegények legszegényebbjeit szolgálva. Szomjazom, mondta Jézus a kereszten, amikor minden vigasztalástól megfosztva, teljes szegénységben haldokolva, egyedül maradt megvetve, testben és lélekben megtörve, de nem vízre, hanem a lelkek szeretetére vágyódott. Teréz anya erre tanított mindegyünket, a novíciákat és minket is. Tehát a szomjazom, ez valami sokkal mélyebb, mintha Jézus csak azt mondaná, hogy szeretlek. Amíg lelked legmélyen nem éled át, hogy Jézus szomjazik rád, nem tudod meg, hogy ő ki akar neked lenni, vagy hogy ő mit akar, hogy te mi legyél neki. Küldetés különleges, hogy a szegények legszegényebbjeit, a hajléktalan éhezőket, a nem kívánt vagy árva gyermekeket, magányos öregeket és haldoklókat megmentsük és megszenteljük. Nem csak a nyomor negyedekben, hanem az egész világon bárhol is vannak. Lelkeket vinni Istennek, és Istent a lelkeknek. De azért nagyon fontos hangsúlyozni, és örülök, hogy ezt elmondhatom, mert az egész világ úgy képzeli el Teréz anyát, mint egy szociális munkást. Úgy képzeli mindenki, hogy egyszerű emberi indítatásból látva ezt a rettenetes nyomort, ami Indiában van, neki fogott ennek az egésznek, és akkor így lett belőle ez meg az. De nem erről van szó. Sok helyen el is mondja, hogy mi nem szociális munkások vagyunk, mi Jézus szolgáljuk a szegényekben, Jézus szeretetét akarjuk, fájdalmát enyhíteni. Mária közbenjárása nélkül semmit sem tehetünk, hangoztatta mindig, minden Szűz Máriahoz való imával kezdett, mert Mária hallotta meg elsőként Jézus szomjazó kiáltását, mondta Teréz anya. Maradjunk mindig Máriával a megfeszített Jézus közelében. Teréz anya fegyvertára, és mind Máriához kapcsolta őt. A csodás érem, a memorare ima és a rózsafűzér. A memorare imát mindannyian ismerjük, ez az az ima, hogy emlékezzél meg, kegyes Szűz Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál. Igen, ez a szentbernát imája, hogy Krisztus is azt mondta, hogy folyton imádkozzatok. Hát az apácák folyton imádkoznak, a Teréz anyának mindig a kezébe volt a rózsafűzér. Ha éppen nem kellett senkivel beszélgetnie, akkor látszott, hogy használja, mert így mozsolgatta örökké. A nagy titkok, amiket tényleg csak a halála után tudtunk meg mi is, mi alatt most a rendet értem ilyen nagyképűen, de hát azért benne élünk ebbe, úgyhogy tehát maguk a legközelebb álló szerzetes testvérek is. Jézus valóban megjelent, hallotta a hangot, és látta is Jézust, és ezek amennyire lehet kommunikálni, azért megpróbálom, próbáljátok elképzelni. Azt írta a gyontatójának, mikor már olyan sürgető volt Jézus kérése, hogy kezdje el ezt a szolgálatot, akkor felfedte ezeket a titkait, és a hierarchiában elindulva ugye a rendfőnöknőjétől, a gyontatója, a püspök, a pápáig végigjárt ezeket az utakat, és ehhez muszáj volt, hogy ezt leírja, és ezt írta. Nagy tömeget láttam, mindenféle embert, nagyon szegények és gyerekek is voltak ott. Mindfelé emelték kezüket, én középen álltam, ezt kiáltották: gyere, gyere, ments meg minket, vigyél minket Jézushoz. A második látomás ugyanez a tömeg és a szűzanya. Megint a nagy tömeg, nagy fájdalmat és szenvedést látok az arcukon. Mi asszonyunk közelében térdeltem, aki feléjük nézett. Nem láttam az arcát, de hallottam, mint azt mondja: gondoskodj róluk, ők az enyémek, vidd őket Jézushoz, vidd Jézust hozzájuk, ne félj, tanítsd meg őket a rózsafűzérre, a családi rózsafűzérre, és minden jóra fordul, ne félj. Jézus és én veled és tieiddel leszünk. Ez a ne félj, meg az, hogy veled és tieiddel leszünk, ez ugye a rend tagjait nagyon-nagyon élteti, mert a harmadik látomás a Golgotán zajlik, ugyanaz a nagy tömeg, sötétségbe burkolóznak, mégis láttam őket. Urunk a kereszten, mi asszonyunk a kereszt közelében, és én kisgyermekként előtte. De őt a bal keze a bal vállamon volt, a jobb keze a jobb karomat tartotta. Tehát így állt a lehetett a rizanyát, a szizanya. Mindketten a kereszttel szemben álltunk, és Urunk ezt mondta. Azt kérdezem tőle, a nyomorultak tömege is azt kérdezik, és Szent Anyám is azt kérdezi, megtagadod-e tőlem, hogy megmentsd és hozzám vezesd a lelkeket? Itt a látomás csúcspontja meghívás a küldetésre. A környezet drámai volt, mint az első nagypénteken. Teréz megértette, hogy ő a megfeszített szenvedő Jézus jegyese, nem a feltámadt dicsőséges Jézus, nem az irgalmas Jézus, hanem a megfeszített szenvedő Jézus jegyese. Vigyél minket Jézushoz, volt ugye az első a tömeg részéről, vidd őket Jézushoz, vidd Jézust hozzájuk, volt a második üzenet mi asszonyunktól, gondoskodj róluk, hozd őket hozzám, mondta Jézus. Ezt a háromszoros látomást írta le Teréz anya levelében az akkori kalkuttai érseknek, és ez 1947. decemberében volt. Ezt követően, szent áldások után, Teréz anya rendszeresen hallotta Jézus utasításait, Jézus hangját. Először a fogadalmakkal kapcsolatban, a tisztasági fogadalom. Indiai nővéreket akarok, szeretetem áldozataiként, mint Mária és Márta. Oly mértékben egyesülniük kell velem, hogy sugározni tudják szeretetemet a lelkek felé. Tehát a szemlélegű igehirdetőket, mint hogy ez a Mária, és a tevékeny misszionáriusokat, akik konkrétan segítik a szegényeket enni, gyógyítani, stb. Ők a Márták. Szabad szerzeteseket és szerzetes nőket akarok, akik olyan szegénységben élnek, mint én a kereszten, tehát ez az anyagiaktól való függetlenségre vonatkozik, ez a szegénységi fogadalom értelme ebben a rendben. Szófogadó szerzeteseket és szerzetes nőket akarok, akik olyan engedelmesek, mint én a kereszten. És szeretetteljes szerzeteseket és szerzetes nőket akarok, akik úgy szolgálnak szeretetükkel, mint én a kereszten. A szeretet szolgálat az az a negyedik fogadalmuk, illetve a mi negyedik fogadalmunk felül. Tehát a szó mi az, amit érkezik el Jézus a szeretett misszionárusok fogadalmainak alapjához, azaz a kereszthez. A kereszt az az elem, amelyre hivatásunk és életünk épül. Ha elvesszük a keresztet az életünkből, minden más szétmorzolódik és összeesik. Teréz anya Jézus mennyasszonya. Még 1947-ben mondta neki Jézus: a ti hivatásod szeretni, szenvedni és megmenteni a lelkeket. Szeretetem áldozatává válni. Önfeláldozásodban, felém áradó szeretetedben ők meglátnak engem, megismernek engem, és majd akarnak engem. Teréz anya aggódott, hogy nem tud megfelelni Jézus elvárásainak, de Jézus gyengéden bíztatta: kicsinyem, ajánlj föl még több áldozatot, mosolyogj még kedvesebben, imádkozz még buzgóbban, és minden nehézség eltűnik. Azt hiszem, ezt az utolsó három sort, ezt mindannyian megtanulhatjuk ebből. Teréz anya szeretett volna elindulni ezen az úton, amit Jézus ilyen határozott konkrét formában kijelölt számára, mert sürgőfe volt Jézus intenzív ösztönzésétől, de az egyházi hierarchia útján elindul, el szeretett volna indulni, hogy a Loreto rendet elhagyja, meg alakít ezt az új szerzetes közösséget, amit szeretett misszionárosoknak nevezett el. A rendi előjáró ellenezte, a gyóntató ezt tanácsolta, hogy ne hallgasson a hangokra, de ezért nem lehet az egyházat hibáztatni. Hát az egyház mindig kivár, ez az egyház bölcsessége, ez nagyon nehéz annak, akit érint. Teréz anya mindent meg is próbált, tehát írt leveleket, stb. Mindenkihez, ami az engedelmesi kifogadalmával összeegyeztethető volt. Ugye Jézus biztatta, hogy ne félj egyetlenem, ezt mind ajánlt fel és bíz bennem. És akkor ugye azért így ki lehetett bírni, hogy közben Jézus mindig hallotta. 1948. 8. nap 8-án kapta készhez, 12. Pius pápa által már áprilisban aláírt engedélyét, tehát ez is borzasztó, hogy hónapokkal előtte már megvolt az engedély, de mire Rómából Kalkuttába eljutott, tehát hogy nagyon-nagyon próbára volt téve engedelmesség, az önfegyelme, mert ugye az idegrendszere és így tovább. Pápai engedéllyel minden eddig itt feladhatott, és megkezdhette az új munkát, hogy örömet szerezzen Jézus szívének. Ez igen nagy és fájdalmas áldozat volt, mert nagyon szerette Lorettót, a rendtársait, a tanítást, a tanítványait, a gyermekeket. Levetette fekete lorettói habitusát, és beöltözött egy hófehér, kék szegélyes száriba, ahogy Jézus kérte. Szárit szenté lesz, mert az én jelképem lesz. Először Tatmában ment betegápolást tanulni, ugyanis ugye földrajz és biológia szakos tanárnő volt, ha így leegyszerűsítjük világi szempontból a Teréz anya képzettségét, viszont látta, hogy amit elsősorban tennie kell, az majd betegápolás lesz, és így elment egy megfelelő helyre, és teljesen szabályosan kiképezték. Sokáig is sok gyötrelmet élt át, de nem csüggedett. 49. februárban talált új helyet Kalkutta, Kriklén 14 számú házban. Ez lett a Szeretett Misszionárisok Kongregáció első otthona. Tehát eleinte nem is volt konkrétan hova mennie, tehát egy kicsit az a hajléktalanságba is belekóstolt, de ahogy teltek múltak a hónapok, akkor jöttek hozzá a novice jelöltek. Úgyhogy októberben már, október 7-én, Rózsa Füzér királynője ünnepén megalapította hivatalosan is a Szeretett Misszionárisok Kongregáció 12 noviciával. Úgy voltak itt, mint Jézus és a 12 apostol. És hát óriási lendülettel neki fogott a munkának, 52-ben megalakította a Haldoklók házát, ez egy káli templomból alakította. Ezeket az embereket az utcáról szó szerint szedték össze, behozták ebbe a templomba, és ugye akkor az ottani lakosság eleinte berzenkedett, amikor az előjárót addig molesztáltak, amíg az ki nem jött, megnézte, hogy mit csinál a törődön, és akkor azt mondta a testületnek, a saját indiai testületének, hogy kiküldöm innen Teréz anyát, hogyha ti ide külditek a feleségeteket, hogy csinálja utána, amit ő, és akkor leálltak. Aztán létrejönnek az árvázak, befogadással az abortusz és a gyermekbűnözés ellen. Ez volt a Teréz anya jelszava, a gyermekbűnözést, a gyermekprostitúciót, ezt nem is kell ugye meg sem említeni, és az abortusz elleni küzdelmét. 600 leprás családot ápol a rend, de lehet, hogy már többet. Már úgy tudom, hogy ez a lepra valamilyen szinten megállítható, tehát azért nem terjed. 1963-ban megalakult a Missionary Society férfiága. Teréz anya mindegyiküket arra tanította, hogy váljanak indiaivá, váljanak szegényé, üresítsék ki teljesen magukat. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogyha nem is vesz igénybe semmi más. Tehát olyan szegénységben élnek valóban. Az apácáknak a két szem szárjukon kívül semmi, de semmiük nincs. Egy szentképet nem lehet nekik adni, csak ha megengedi a házfőnöknő, hogy elfogadhatják, akkor elfogadják. Azt mondta egyszer Teréz anya, hogy ők olyan szegénységben akarnak élni, mint a ferencesek, és annyit akarnak dolgozni, mint a domonkosok. Terjedtek a házak. Először ugye Kalkuttába, akkor Delhibe, akkor ott a környező indiai városokba, és akkor 68. pápa meghívta őket, tulajdonképpen Rómába kaptak egy házat, és megkezdődött Rómában is a Teréz anya missziója. 1973-ra 600 otthon nyitottak meg, 5 világrészen 600 otthon, és ugye akkor még nem nagyon sok idő telt el, 50 ott, még 25 év sem. Eddigre Teréz anya már ugye világhírűvé vált, az ENSZ-ben is felszólalt, felemelte hangját az abortusz, a szegénység, és mindaz ellen, amit tapasztalt, és amiben sok mindent letett az asztalra. 76-ban megalakult kontemplatív ág, mégpedig New Yorkban a Teréz anya rendnek, és a vezetője Nirmala, egy magas rangú indiai családból származott, nagyon magasan képzett nő volt, és ő lett Teréz anya első utóda. Sajnos ő is meghalt már. És ami személyesen is érint bennünket, mármint a világiakat, az a 77-es év, amikor a kontemplatív férfi ág is megalakult Rómában, és a Sebastian atya vezeti, aki a világiaknak is a vezetője, tehát ez a Sebastian atya, ez a mi spirituálisunk is. Most akkor eljött ugye 1979, amikor Teréz anya Nobel békedíjat megkapta. Ez volt az egyetlen Nobel békedíj ünnepség, amit nem követett nagy állófogadás és mindenféle egyéb, hanem azt mind a szegényeknek kellett vinni. Úgyhogy nem tudom a részletek mit szóltak, de egy biztos, hogy ez feljegyzi a történelem, tehát ez volt a Teréz anya kívánsága, hogy akkor ne dőzsöljenek ott utána, ha őt a szegények miatt kitüntetik, hanem akkor vigyék oda szépen ki a szegényeknek az ennivalót. 84-ben a világi szeretett misszánsok, a LMC megalakulásának az első fogadalmát láthatjuk, és Teréz anya jelenlétében és irányításával alakult meg a világi ág, és Sebastian atyának a rendháza az a mi anyaházunk. Közben azonban szintén utólag tudta meg az egész világ, vissza is éltek vele, és nagyon sok butaságot és fájdalmas, szomorú dolgot találtak ki a Teréz anyáról. De ez az igazság, hogy ahogy minden szentnek, az igazi próbatétele a lelki szárazság, amikor nem jön a Jézus hangja, amikor semmi nem jön, csak a nehézségek, a problémák, és amiket meg kell oldani, és amikor ilyesmiket éreznek a szentek. A keresztes Szent János írta le legszebben ezeket a lelki szárazság átéréseit, úgy el sem tudjuk ezt képzelni. Ami engem illet, el kell mondanom, hogy senkim sincs, csak ez a szívem és a lelkem tartozni akarna. Olyan nagy a magány, amiben és ami miatt nem tudok senkit, akihez fordulhatnék, elvette már, mint Jézus, nem csak a lelki, de az emberi segítséget is. Nem beszélhetek senkihez, és ha mégis megteszem, semmi nem jut a szívembe. Ha van pokol, ez az. Milyen szörnyű is Isten nélkül lenni. Nincs ima, nincs hit, nincs szeretet. Az egyetlen dolog, ami marad, az a tudat, hogy ez az ő műve, hogy a nővérek és fivérek az övéi, és én ebbe kapaszkodom, mint az, akinek nincs semmije, belekapaszkodik a szalmaszába, mielőtt megfullad. Most képzeljük el, hogy mikor ilyeneket élt, tehát akkor 6000 apáca volt már világszerte a Teréz anya rendbe. Tehát egy olyan ellentmondásos, hogy a világi értelemben a legnagyobb sikereket érte el, amit valaha nő elért, mert nincsen Nobel-díja szent. És ugye ezt gondolnánk, hogy hát hogy örülhetett volna, hogy milyen sikere van, de nem. Nem érezte ezt a közvetlen együttlétet Jézussal, amit a kezdetén a folyamatnak, és ezt nagyon-nagyon-nagyon megszenvedte. De ez is egy próbatétel, hogy nem veszíti el a hitét, nem hagyja abba. Utólag így könnyű ezt már nekünk kiokoskodni, de biztos, hogy ez a szentek életében nem ritkaság. És 86-ban második János Pál pápa elment Kalkuttába. Látszik, hogy amit látott, megrendített. Aztán Rómába többször is találkoztak utána, újabb római házat nyithatott Teréz anya, bent a Vatikánban is van egy. Köztudottan nagyon rajongva szerette, tisztelte, és a szentet látták, talán egymásban mondhatnám ezt már, mert azóta mind a ketten szentek. Azért ne hagyjuk ki azt se, hogy 89-ben Teréz anya elhozta az első apácákat Magyarországra. 98-tól szívbetegség miatt többször volt kórházba Teréz anya, pacemakert kapott, és 97. szeptember 5-én meg is halt. nem csak az apácák, hanem egész India gyászolt. A indiai kormány már életében kinyilvánította nagyrabecsülését, megkapta azt a díjat, amit Indiában csak Gandhi kapott eddig még. Állami temetése is volt, természetesen az egyház is a sajátjának tekintette ezt a dolgot, de India büszke rá, India befogadta Terézanyát. Hát megkezdődtek ugye akkor a szokásos ima hadjáratok, hogy legyen csoda, hogy a Terézanyát Buda belesen avatni, és akkor egy indiai nőnek egy rákos daganata elmúlott ilyen egyik napról a másikra, egy emberfejnyi daganata. Az orvosi részét nem ismerem. Egy biztos, hogy tudjuk, hogy az egyház rendkívül alaposan és akkurátus módon kivizsgálja mindig ezeket a csodás gyógyulásokat. Úgyhogy úgy látták, hogy ez megfelel ennek, és második János Pál boldoggá avatta 2003. október 19. A szentélvatáshoz újabb csodára volt szükség. Augusztus 29-től szeptember 5-ig tartott az ünnepség sorozat, és mi ott voltunk végig, minden áldott nap volt valami nagyon érdekes. Méltóképpen megünnepelte a rend Terézanya szentélvatását, és nagyon büszkén és boldogan vettünk részt ebben a hatalmas tömegben, és nagyon örültünk, hogy Ferenc pápát látjuk élőben. És ez a szentkép készült róla, ez volt a szentélvatáskor ugye a Vatikánban középen kint van a nagy kép. Mondhatjuk, hogy könyörögjön érettünk, mert meghallgatja. Nagyon érdekes. Tehát először is el szeretném azt mondani, hogy orvosilag is ismerem ezt az esetet, ami miatt most szentélvatták. Egy olyan immunhiányos állapotú betegről van szó, akinek 8 vagy 10 agytályog keletkezett az agyburkon. És ugye nem tudtak vele mit csinálni, nem lehet hozzáférni, amit lehetett, ezt mindent megtettek, úgyhogy úgy döntöttek, hogy megpróbálják megnyitni a koponyát, és hát leszívogatni ezeket a váladékokat. De a mai komputertechnika mellett már nagyon pontosan lehet tudni mindent milliméterre, hogy mi mekkora, hol van. Tehát ez volt a terv. Közben az egész családja nagyon imádkozott Terézanyához. Előtte is már is maga a műtét alatt, mikor bevitték a műtőbe, de ugye Indiában ugyanolyan sok orvos van, mint nálunk, úgyhogy elhívták az orvost, aki operálta volna egy sürgős esethez, hogy ezt előbb csinálja ezt meg, vagy nézze meg. Kb. Egy fél óra múlva tudott az orvos visszajutni ehhez a beteghez, akit már befektettek a műtőasztalra. Mert visszajött, az orvos addigra beteg fent ült az asztalon, és nem nagyon értette, hogy miért van ő ott, mikor neki semmi baja nincs, és megcsinálták a cétet, és semmi a világban nincs rajta. Tehát, hogy ez tényleg csodás gyógyulás, ezt a legrosszabb indulattal sem lehet egy semmivel az égvilágon megmagyarázni, mert két vizsgálat között Terézanyához imádkozó család, tehát ilyen ima meghallgatás volt. Ennél egészen mondjam, életközelibb ima meghallgatásunk is volt nekünk itt, a szentélvatás előtti évben. Fordult hozzám egy ismerősünknek a felesége, aki 40 éves elmúlt már, és akkor házasodtak össze, és szerettek volna kisbabát, és teherbe is esett ez a fiatalasszony, de elvetélt pár hónap múlva. És akkor megállapították, hogy endometriózisa van, ami ugye most a legbetegebb betegségek közé tartozik. Akkor még nem esett teherbe, úgyhogy akkor engem nem vagyok nőgyógyász, de ezen mindenféle dolog lecsapódik az embernél, ahogy egy hosszú évtizedek alatt. Én csak annyit mondtam, hogy egyelőre ne erőltessék a dolgot, ha természetes úton teherbe esne, az biztos, mert az jót jelent, de én azért fogok imádkozni a Terézanyához, és hogy most lesz a szentélvatás, és őket is biztattam erre, és valóban katolikusok rendben, nagyon rendes valat. Lényeg az, hogy eljöttek. Volt nyílt nap a rendházba, eljöttek. Én nem is beszéltem velük, csak láttam őket, hogy mennek be, és hogy beszélnek a rendházfőnöknővel. És én is imádkoztam értük, van ott egy szokás a rendházban, hogy ha valamit kérünk, Terézanya közbejárását, azt egy kis papírra fel kell írni, és van ott egy ilyen kis emlékszob, egy ilyen kis múzeumszerűség, amiben mindenféle képek vannak a Terézanya történetéről, és ott van egy Terézanya szobor, meg feszület, meg minden van, és ott van egy kis kosárba, bele kell ezt tenni, és azt ott hagyják a keresztövébe. Úgyhogy ennek házaspárnak a kérése is oda került. Április táján kaptam hírt, hogy teherbe esett, és hogy már 12 hetes, és hogy mennyire aggódik meg, hogy hát, ha mongolói lesz a gyerek, mivel hogy ő is idősebb, férje is idősebb már, és így tovább, és akkor én így nem győztem így visszaírogatni, hogy ha már egyszer a Jóisten segít meg a Terézanya lát közben, akkor nem hiszem, hogy ilyesmik belekeverednek a dologba. Hát úgy is lett. Augusztus 31-én indultunk Rómába, és akkor született meg a kisfiú, teljesen egészségesen, aranyosan, azóta is jól van, szépek, boldogok. Úgyhogy ajánlom, hogy Teréz anyát vegyétek bele kedvenc szentjeitek sorába, lehet hozzá imádkozni, meghallgat bennünket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott műsorunkban dr. Blaskovics Erzsébet beszélt Kalkuttai Szent Teréz anya titkáról. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette.